150 éve, vagyis 1876-ban indult meg a vasút közlekedés Győr és Sopron között. Három évre rá, 1879-re megépült az Ebenfurtig tartó vasútvonal is, amelyen a személyszállítás mellett magyar gabonát juttattak osztrák és német piacokra.
A hely! Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Szántó T. Gábor. Hazatérés. A mozdonykéményből egyre fáradtabban csap fel a füst. A szelepekből lassan sziszembe árad a gőz. A gomolygás betakarja a vonat orrát. A szerelvény még egy utolsót lódul, aztán megáll. Izzadt kormos képű vasutas bukkan fel atléta trikóban a mozdony ablakában, mint aki sürgetni az utasokat, szálljanak le mi hamarabb. Összesen két kocsiból áll a szerelvény. Egy személyszállító és egy tehervagon van a mozdony után kötve. Tarkóra tolt tányérsapkában csapzott verítékező kalauz ugrik le az első kocsi lépcsőjéről, mintha abban reménykedne, hogy megkönnyebbülhet a friss levegőn, a szinte izzó fém kalitka után. De alig érzékeli a különbséget a bent és a kint közt. A szabadban is több mint 30 fok van, tapadós, forró júliusi nap. Dél elmúlt, a személyvonat kora hajnalban jó 7 órája indult a fővárosból. Egyetlen ember áll a peronon, vár valakit. Közel s távol más nem látni, ide mostanság senki nem jön, és innen sem utazik senki. Ő is hivatalból van itt, megbízást teljesít. A megrendelőket várja, akiktől a jegyző közvetítésével a munkát kapta. A kalauz legszívesebben már is inni menne. Egy korsó habzó sör jelenik meg képzeletében, de a menetlevél szerint itt kell kivagonírozni, és addig ő sem szabadulhat. Ki tudja, mennyi időbe telik még, míg kipakolnak, dühöng már is. Ő ugyan nem segít, miért segítene? Aki szállítat, annak kell gondoskodni a kivagonírozásról. Egy kezelő létére ő ugyan biztos sem rakodik. Ha viszont nem segít, lehet, hogy egy órát is itt kell rostokolnia. Ráadásul ezek azt hiszik majd, hogy valami baja van velük, azért nem segít. Higgyenek, amit csak akarnak. Éljenek ezek mind. Élhetetlenek. Mindazok után, ami történt, még inkább ilyenek. Most sem mozdulnak, mint a bársony szőnyegre várnának. Lehetten imádkoznak odabent a 40 fokban. Fekete öltönyben és kalapban, érti ezt a rosszabb. Ezek mindig ünneplőbe járnak, vagy csak amiatt öltöznek ki, mert ünnepük van. De akkor nem utaznának, ennyit még ő is tud, hiába olyan titokzatosak. És nem volt elég nekik, ami történt. Visszajönnek. Vissza. Oda, ahol mindaz történt velük, ami megtörtént. Szívós konok népség az egyszer biztos fele a makacsfajtájukba. A kalauz az állomásfőnök irodája felé indul, hogy egy targoncát kérjen.
Hamarabb szabadul, gondolja, ha mégiscsak maga intézkedik, és nem hagyja, hogy ezek szerencsétlenkedjenek. Elég volt Pesten látni, hogy sertepert élnek a rakodásnál, mintha bizony az illatszer, amit szállítanak, törékeny volna. Meg is kérdezte, üvegek vannak-e a ládákban, mert akkor azt külön fel kell tüntetni, hogy az áru más kezelést igényel, speciális csomagolást, igaz, az felárat jelent.
Nem törékeny, de azért óvatosan kell bánni vele, mondták nyugtatólag.
A spórolni akarnak, ám legyen, gondolta a kalauz. Abba írja a szállítmányt, maguk állják a kárt. Ilyenek ezek. Spórolni akarnak mindenen. Ezért trükköznek, és inkább kockáztatnak. Minden esetre addig nem tágítottak mellőle, míg le nem plombálta a nagy csattanással helyére guruló vagonajtót.
Bár legszívesebben már is indulna a faluba egy hideg sörért, mégiscsak elballak, hogy ide húzza azt a nyavajás kézi kocsit, ne mondhassák rá, hogy nem volt szolgálatkész. Utána aztán tényleg boldoguljanak, ahogy tudnak. Kirakodni nem segít, az egyszer biztos. Kalauz nem hóruk ember. A személyszállító ajtajában őszes szakálú idős férfi tűnik fel, fekete kalapban, fekete öltönyben és fehéringben. Mögötte hasonló küllemű fiatalabb férfi száll le. Emez nem visel szakállat, csak erős fekete borosta takarja az arcát. Gyászol, azért nem borotválkozik. Fáradtnak és elgyötörtnek tűnnek mindketten. Mennének a vasutas után, közben megpillantják a peron végén várakozó férfit, aki elindul feléjük. Csizmát, kissé budgyos posztónadrágot, kopottas, színevesztett inget, mellényt és kalapot visel az öreg paraszt. Jó napot! Köszön rájuk. Magának is. Pestről, ugye? Bólintanak. Én volnék a kocsis. Sikerült mindent előkészíteni? Kérde az idősebb türelmetlenül. Ahogy tetszettek kérni a sürgönyben, a jegyző úr engem és a sógorom jelölte ki. Hogy kijelölte magukat? Hát aratás van, a legtöbben a földeken dolgoznak. Itt mindenkinek van földje? A legtöbbeknek. Mástán nem akarta vállalni a munkát? Nem nagyon akarózott senkinek, de nekünk igencsak kell a pénz, úgyhogy én elvállaltam. Na, maguknak így megfelel. Én meg a sógorom. Hogy hívják? Subának, kérem tisztelettel, veszi le a kalapját. Suba Mihálynak. Sámuel Herman nyújt kezet az idősebb, a fiatal csak biccent. Akkor lehetne is kezdeni, Suba úr. Indul a kocsis szólni a sógorának, aki az állomásfőnökség túloldalán az árnyékban várakozik a ló mellett. A kalauz tűnik fel és mutat a rámpa vége felé. A targoncával egyszerűbb lesz. Csak egy keveset kell kerülni vele, de könnyebb, mint kézben kihordani a ládákat. Amarra van egy kapu. Köszönjük, bólogatnak. Alá kellene írni az okmányokat, hogy végeztünk. Megvárnánk, még kirakodnak, hunyorog az öreg ember. Tőlem, mondja sértetten a kalauz, és tüntetően elfordul. Már bánja, hogy segítőkész volt, de nincs mit tenni. A szállítás a kirakodással ér véget. Kivárom, gondolja. Kivárom én, ha nektek ez kell. Jön a kocsis, jön vele a sógora is. Megböki kalapja karimáját, morog valamit köszönésgyanánt. Nekik is mutatja a kalauz a targoncát, mintha nem lenne nyilvánvaló, hogy azzal egyszerűbb a munka. Aztán oda mennek a szerelvényhez, letöri az érintetlen plombát, elhúzzák az ajtót. A ládák sértetlenek. Miközben rakodnak, az állomásfőnöki irodából küldönc indul. Kerékpárjával végig teker a szélcsendben megserezzenő, hosszú jegenyesoron, ami a falu felvégéig vezet. Annyi a dolga, hogy a jegyzőnek megvigye a hírt. Megérkeztek rakománnyal, és a ládákra annyit mondtak: illatszerek. Szóval tényleg jönnek, sóhajt fel a jegyző, és meglazítja a nyakkendőjét. Menj, és mondd meg a fiamnak, legyen türelemmel, benézek hozzá én is nem sokára. Megvárjuk, mihez kezdenek. Mondd csak, van köztük falubeli? Én egyiket se ismerem, mondja a nyeszlett kölyök a feladat izgalmától áthatottan. Hányan vannak egyáltalán? Ketten. Most még csak ketten, aztán jön a többi. Mi a nevük? Csak az egyik neve szerepelt a szállító levélen. Sámuel Herman. Az nem is idevaló. Ennek biztos nem volt köze... Harapja el a mondatot. Nem ért semmit. A török volt a drogista. Lehet, hogy volt valami végrendelete, vagy eladta volna az üzletet még azelőtt. Azt ugye nem tehette, be kellett volna jelenteni a hatósági jóváhagyása, és illetéket is kellett volna fizetnie. Akkor pedig nincs érvényes szerződés, nem lehet új tulajdonos sem. Semmilyen István a fiára gondol. Árpádra, aki néhány esztendeje még segéd volt a drogériában, azután üzletvezetővé, majd papíron tulajdonossá lépett elő. És miután Török Imre 1944 nyarán családostól eltávozott a faluból, a jegyző mindig így fogalmaz, ha kérdik, de szinte soha senki nem kérdi. Maga vitte tovább a boltot. Lehet, hogy végre megkönnyebbülhet. Mert a törökkel szemben bizony igen nehéz lett volna érveket találni, amilyen rendesen viselkedtek mindig Árpáddal, de mások miatt aztán semmi ok a skrupulósra.
És ha bizony mások jönnek visszaigényelni a török jussát, az azt jelenti, hogy a török maga nem jöhet. Nagyot sóhajtva meghúzza a nyakkendőjét. Az életharc, a mai fiatalok pedig silányabbak, mint az ő idejében. Ha nem állna mögöttük támaszként, az előző nemzedék egyszerűen eldőlnének. Eredj a fiamhoz, mondd meg neki, hogy nyugodjon meg. Egyelőre itt kell maradjak a helyemen. Lehet, hogy épp ide jönnek, és lesz valami intéznivaló. A küldönc bólint, kimegy, kerékpárjára pattan, teker végig a főutcán, a drogériáig, ott leugrik a gépről, nyitna be az üzletbe, de az ajtó zárva van. Kopogtat, kapirgál az üvegen. Semmi válasz. Nem érti. Sose zár be délidőben, nem tart ebédszünetet. Árpád, semmilyen Árpád. Sehol senki. Oda bent sötét van, de nincs kint a tábla zárva. Megzörgeti a szemközti ház ablakát, kérdi, látták-e ma a fiatal drogistát. Reggel itt volt, kinyitott időben kapja a választ, aztán nem láttuk, igaz, nem is néztük, mondja az öreg asszony. Visszateker a fiú a jegyzőhivatalához, viszi a hírt, zárva a bolt. Nincs a boltban? Nincs, jegyző úr, kérem. Semmilyen István nem hiszi, amit hall. Árpádra sok rosszat lehet mondani, de kötelességtudó és precíz. A jegyző maga megy a bricskáján. Szereti hajtani, másnak nincs ilyen könnyű járású homokfutója a faluban. Ha nem rejti el a jószágot, amikor az oroszok átvonultak a falun, biztos elzabrálták volna ezt is. De megmaradt. És azóta még jobban megbecsüli, akárha új lova volna. Erígy a dolgodra! Szól le még a bakról a küldöncnek, ahogy az udvarból a főutcára fordul. A fiú visszateker a postára, örül, hogy legalább egy órára elszabadulhatott. Semmilyen István gyorsan hajt. Legyezgeti az ostorral az állatot, közben dühöng. Hol lehet Árpád pont ma, amikor úgy kellene a helyén állnia, mintha oda nőtt volna? Mi lehet éppen ezen a nyomorult napon, hogy csak úgy otthagyja a boltot? Pedig megbeszélte vele, mi a tendője. Igaz, ő maga is bízott benne egészen mostanáig, hogy nem kerül erre sor. Hogy talán csoda történik, és mégse jönnek. A levél ellenére se, amiben bejelentették érkezésüket, és segítséget kértek. Azt még elháríthatta, mondván a jegyzői hivatal nem szállítmányozási cég, hogy fuvaroztatást bonyolítson, ezt nekik maguknak kell megszervezni. De a gyerekem már akkor látszott, hogy fél ettől a találkozástól. Málékölyök, képtelen az önállóságra, politikához, pénzhez, lovakhoz nem ért, nőköz még úgyse. Szégyen szemre a katonaság alól is felmentést kapott. Ez az ifjúság elkorcsosodása. Csak a könyvek érdekelték mindig, a regények meg a versek. Ebben is, meg a tüdőgyengeségben is az anyjára ütött egy könyvmój. De a boltot tisztességesen vitte. Ami a megyénél kapható volt, azt nála is mindig meg lehetett venni. Szíve volt az üzlethez, ha esze nem is sok. Az Istenit! Pattintott nagyot az ostorral. Már ő is úgy gondol arra a nyomorult üzletre, mintha vége volna. Hát nincs vége. Nem lesz vége, hiába próbálkoznak. Egyszer már végre mi is jól járhatunk. Az illatszertár előtt leugrik a bakról és bezörget. Itt vagy, fiam, Árpád, ha itt vagy, válaszolj! Mondja az üvegajtónak, mely fölött az általa tervezett új cég tábla díszeleg. Zajt hallod a bentről, összekoccanó üvegek, tégelyek hangját. Az Isten itt, fiam, nyisd már ki az ajtót! Nem felel. Pedig semmilyen István érzi a fia túloldalon lapít. Ez is rával nevetséges. Árpád, moccanj már meg a szentségét, ne kelljen még egyszer mondanom! Úgy éljek, fiam, hogy betöröm ezt a rohadt ajtót, ha magad ki nem nyitod, kiabálja folytott hangon. Ne légy nevetséges, viselkedj férfiként, legalább most az egyszer vállad, amit tettél! Semmilyen Árpád most gyűlöli az apját. Hosszasan cseng a fülében, amit tettél. Mintha bizony nem az apja bíztatta volna, hogy vállalja el az üzletvezetést, az egész strómankodást, és nem ő bíztatta volna később, hogy vigye tovább a boltot, mint sajátját, hisz passzusa van róla, hogy az övé.
Igaz, kapóra is jött ez a munka, amit biztonsággal el tudott látni. Kiismerte magát, hisz gyakorlata volt benne, megélhetést adott, és az apja piszkálódása is alább hagyott, hogy élhetetlen, soha nem lesz képes megállni a saját lábán. De hiába minden. Most ismét úgy üvölt vele, mintha taknyos kölyök volna. Lassan fordítja meg a kulcsot az árban, s a résnyire nyíló ajtóban állva kihúzza magát. Már így sincs olyan magas, mint a vele szemben álló férfi, akit a sors apjának lenni rendelt. Azért határozottan mondja. Elmehet, édesapám, intézem a magam dolgát. És felkészül rá, hogyha jönnek és kopogtatnak, ő bizony egy mozdulattal leakasztja a fogason lemvászon zakóját, szalmakalapját, beengedi őket az üzletbe, és azt mondja. Kérem tisztelettel, én megőriztem maguknak a drogériát. Amit vállaltam, megtettem, és most megbocsássanak. Azzal megemelni a kalapját, s aprót biccentve, fejét kisé oldalra, és úgy előrehajtva, kisietne az ajtón. Apja, mintha látná az arcán, mi jár a fejében. Kitárja az ajtót, és belép a boltba. Eltorlaszolja a menekülés útját. Apa és fia farkas szemet néznek egymással. Intézed álmanja vaját. Nem képzeled, hogy csak úgy lemondunk a jussunkról. Miféle jussunkról? A szerződés papír van róla, hogy a tiéd a bolt, vagy nem? Hát miféle papír volt, az édesapám is tudja. Papír az papír, perejék vissza tudják. Én nem megyek perre ezekkel. Hát akkor mit csinálsz? Inkább itt hagyom ezt az egészet. A kurva úristen, itt nem hagysz itt semmit. Végig kell csinálni. Életed először légy férfi. Mindketten ugyanarra gondolnak most. Hórusz Eszterre, a szomszéd faluba való lányra, akinek Árpád udvarolt jó egy éve. Akit ma is szeret még, ám aki eljegyezte magát egy udavalósi fiúval. Semjén Árpád azután is küldözget neki leveleket, hozzá még verseket is, mert bizony verseket is ír, ami külön bosszantja az apját. De a levelei megválaszolatlanok maradnak. Árpád azóta nem tér magához. A bolt is csak erre jó. Míg gépiesen teszi a dolgát, el tudja terelni a figyelmét. De esténként magába roskadva üldögél, könyvekbe temetkezik. Apa és fia nézik egymást. Mindketten nagyon szeretnék, ha másik végre tudomásul venni érzéseiket, ha azzal immár tisztában vannak is, hogy egymást megérteni soha nem fogják. A fiú lassan elfordul, rendezgeti a pulton a kínálatot, apja pedig leereszkedik a kis asztal melletti székre, melynél egy-egy idősebb vevő mindig elüldögél. Együtt várnak. A vasútállomásnál épp befejezik a rakodást. A targoncával kerülni kell, de így, hogy ketten húzzák, még mindig egyszerűbb és gyorsabb a munka, mint ha ládánként kézbe vinnék ki a szállítmányt a kocsihoz. Amikor mind a 11 láda felkerül a platóra, Samuel Herman végre hajlandó aláírni az okmányokat, és a kalauz is mehet a dolgára. Még visszafelé indul a vonat, van jó 4,5 órája. Beveszi magát a kocsmába, gondolja, és elül egy-két sör mellett. Kölcsönkéri az állomásfőnök kerékpárját, a tűző napon a falu felé kerekezik. Szinte izzik feneke alatt a nyereg, de már látja maga előtt a gyöngyöző falu korsót, ahogy cseppekben lecsapódik rajta a pára. Amazok akkor indulnak csak az állomás elől, amikor a kalauz a kissé sötét helyiségbe lépve lezökken a nedves és hűs kocsmapulthoz legközelebb álló asztal mellé, és szájához emeli a kemény habúsört. A kocsis és sógora felmásznak a bakra, miután hiába kínálják helyjel a két idegent. Legalább fél óra járás innen a falu, mondják, de az ősszakállas öreg csak int, hogy induljanak. A ládák mellett is van hely, legalább oda tessének felülni, unszolják őket, de nincs válasz, csak sürgető integetés, hogy menjenek végre. Zeniten áll a nap, amikor Suba Mihály csettint a nyelvével, és az ostorral meglegyinti a lovat. Egy szál fonnyadgebe van befogva a hámba, De az a sajátja. Ezzel szállít, ha van mit. Sok rosszat lehet mondani róluk, gondolta, miután Semjén István berendelte magához és ismertette vele a feladatait. De azt nem lehet a szemükre vetni, hogy ne becsülnék meg a halottaikat. Hogy egy év távollét után a temető legyen az első teendőjük, miközben a visszatelepülés meg az üzlet beindítása is épp elég feladat. Ez Suba Mihály szemében igen nagy dolog. Másrészt gondolja, halottak, halottak. Az élők bajai meg nem segít senki. Lassan moccan a kocsi. Lépdelnek utána egymás mellett kalapban, fekete öltönyben, 35 fokos júliusi hőségben. A jegenyesor végén a faluba vezető országútra kanyarodnak, mely majd a falu főutcájába torkollik, amikor a kalauz a pulthoz támaszkodva a korsó vége felé tart. 11 ládát hoztak, mondja kise lehalkítva a hangját. 11-et, kérdi a kocsmáros. Árulnak kevés, csomagnak sok. Már pedig annyit hoztak, úgy kellett vigyázni rájuk, mint a hímes tojásokra. 7 vannak rajtuk kívül a kocsmában, 5 szorul össze közülük a gyomra. Úgy érzik, haza kellene szaladni, szólni a családnak, hogy baj van. Mert ha ezek visszajöttek, lehet, hogy jönnek mások is. Ha jönnek mások is, többen lesznek, és előbb-utóbb eszükbe jut, hogy visszakérjék, amit másoknál tudnak vagy sejtenek, amit maguk adtak át megőrzésre, vagy aminek lába kért. A 7 közül azonban csak 1 áll fel, igaz, úgy téve, mintha egyébként is mennie kellene. Egy rokkant nyugdíjas cséplőgépkezelő, akinek 1943 nyarán az aratáskor egy meghibásodott gép levágta a jobb karját. Ő nem hozott el semmit a tavaly gazda nélkül maradt otthonokból, de mint más nagy családosok kiigényelt egyet, és amikor az egészségügyi állapotára, rogyadozó házára, 5 megmaradt gyermekére és a keleti fronton hősi halált halt fiára tekintettel, azt végül kiutalták számára, beköltözött. Merev arccal fizet, és senkihez nem szólva indul hazafelé a cséplőgépkezelő. Nincs igazság a földön, gondolja. Megszégyenülten kell majd házából kiköltözni, ha visszajönnek az eredeti tulajdonosok, akikkel amúgy semmi baja nem volt, csak az nem, hogy világéletében irigységet érzett gyarapodó jussaik, könnyebb sorsuk, és a gyermekeiknek biztosított jövő miatt. Nem tett volna ellenük semmit, hogy javaikat megszerezze. Hát, mert a sors akarata úgy rendelkezett, hogy házuk üresen maradt. Nem érzett lelkiismeret furdalást amiatt, hogy beköltözött a tiszta fehérre festett falak közé. Akik a kocsmában maradnak, azok is sejtik, miért megy el. Valami homályos félelem őket is elfogja, nem csak a távozót. Tudni kéne minden esetre, kik jöttek, és azt is, hogy kik jönnek még vissza. Jut eszükbe igen gyakorlatilasan. Sámuel Herman a neve az öregnek, de van vele egy fiatalabb is, mondja készségesen a kalauz. Átérzi nehéz helyzetüket, igyekszik a segítségükre lenni. Megkönnyebbülnek. Nem ismerős nekik a név. Tanácstalanul néznek egymásra. Lát, hogy a szomszéd faluból, de akkor mit keresnek itt? Tűnődik egyikük. Csak 2 jöttek? Kérdi a kocsmáros, és a többiek ismét megkönnyebbülnek, hogy nem neki kellett feltenni a kérdést. Csak 2 törli le a bajszáról a sörhabot a vasutas. Mondtak valamit, miért ide jönnek? Tényleg magának mondtak valamit? Mondani nem mondtak azok semmit. Néz körbe jelentőség teljesen a kalauz, átérezve, hogy az események kulcs szereplőjévé vált. Ha csak az nem mond valamit, amit szállítottak, simít végig homlokán. Miért, mit szállítottak? Illatszert nagy tételben. Illatszert nagy tételben? Az hát, illatszert. Tudják, púder, környékészkenő, ilyesmi. Asszonyoknak való holmit. Na, akkor a jegyző úréknak igen meleg napjaig érkezik, töröl egyet a pulton a kocsmáros. Nem látszik együttérzés az arcán, inkább valami halovány mosoly, ami akár kár örömnek is vélhető. Erre aztán senki nem felel. A kocsmároson kívül mind kis ember itt. Akad még háborús rokkant közöttük, az eltávozott félkaron kívül is. Ha van véleményük, megtartják maguknak. Nem is nagyon tudják, mit gondoljanak. Bonyolult dolgok ezek, jobb talán nem is szólni róluk, mint ahogy jobb volna nem is gondolni rájuk. De ahhoz, hogy ne gondoljanak most rájuk, az kéne, hogy egyáltalán ne is tudjanak mindarról, ami történt. Azt azért sejtik, nagyobb bajuk addig tán nekik sem lehet holmi ingóságuk miatt, még semmilyen Árpádia volt török drogéria. Még odabent a kocsmában némán elgondolkodva latolgatják az eshetőségeket, a furcsa menet lassan közeleg a fő utcán. A bakon a kocsis és segédje, a platón a rakomány. A kocsi mögött a két kísérő, a fő utcát szegélyező házak ablakából riadtan pislogó asszonyok szemében akár két kísértet. Némán mennek ők is, s ha valaki a pillanatban végigpásztázhatná a falut, és egyszerre hallhatná a legkisebb zajukat is, a kísérteties látomáson túl mozdulatlanságot és tökéletes csendet tapasztalhatna. Még odakint a határban sincs munka e percben. Az aratók ebédjük után némán hevernek a búzatábla szélén állott tölgyes árnyas fáj alatt, mintha a beszéd is fáradtságos munka lenne a tikkasztó hőségben. A menet lassan a kocsma elé ér. Akik odabent vannak, mind az ablakba és az ajtóba tódulnak, hogy figyelemmel kövessék a látványosságot. Akár a halálmadarak. Sugja az egyik vendég, majd nagyot nyel, és cserepes ajkát nyalogatja. Ezek mindig csak maguknak keresik a bajt, mondja a kalauz, továbbra is táplálni igyekezvén a felé irányuló érdeklődő figyelmet, mintha csupán azáltal, hogy egy vonaton utazott a jövevényekkel, többet is tudhatna idáig vezető útjukról, s így módon a várható történésekről is. Érthetően meg akar felelni a kívánalmaknak, ám miután kimondja, amit gondol, sietve körbe pillant, nem ütközik ellenkezésbe. Visszajöttek hát, visszajöttek. Mondja meg a vállát a kocsmáros. Neki nincs félnivalója. Ő ugyan nem vette el ezektől semmit, sőt egy közébük valótól vette az italmérési engedélyt meg az üzlethelyiséget jó pénzért, akinek még a dédapja kapott kocsmabérleti jogot a múlt század közepén. A jelenlévők többsége hallgat. Nem olyan egyszerű ez. Vélik némi kényelmetlen feszengéssel gondolva náluk lévő bútorokra, szőnyegekre, ágyneműkre és ruhákra, amelyeket igen kedvezményesen a piac téren tartott árverésen vásároltak még tavaly nyáron. Végigfut rajtuk, milyen érzés volna, ha korábbi tulajdonosaik visszatérvén a faluba szemtől szembe találkoznának kedvelt tárgyaikkal. Szégyenkeznek. De dühíti is őket ez az érzés, mely ellen hevesen tiltakoznak. Ugyan miért kellene szégyelni magunkat, kérdik önmaguktól, s indulataikat már is a két jövevény felé terelnék, akiknek érkezése előrevetíti annak baljós látomását, hogy mások is hazatérnek, akikről a szállongó hírek alapján úgy sejtették, immár soha többet nem jönnek vissza. A kocsi pedig csak közeleg, tompán és egyhangúan puffan a lópatkója a földön, s ver fel némi port az útról. A kocsis és sógor a legszívesebben eltűnnének a bakról. Érzik, hogy is ne éreznék bőrükön azokat a perzselő pillantásokat a kocsma ajtóból, hisz maguk is így néznének, hanem éppen ők ülnének ott. Suba Mihály leszegett fejjel hajtja a lovát, nem néz se jobbra, se balra. Jobbra különösen nem néz, szinte elbújik sógora mellett, még köszönnie se kelljen az ismerősöknek. Senki nem szól senkihez, míg a jelen is véget nem ér. A kocsmajtóban állók is némán, szoborszerű pózba merevedve figyelik a menetet. Csak amikor a következő sarokra ér a kocsi, akkor kezdenek mozgolódni, lépnek kíváncsian előbbre, hogy láthassák, mi történik a közeli drogériánál. Mindannyian érzik, hogy ez dönti el a további eseményeket és teendőket. Oda bent, Az illatszertárban lehúzott redőnyök mögött a jegyző és fia kerülik egymás pillantását, csak lopva fürkészik a másik tekintetét. Mintha ez alatt a néhány perc alatt még ketten tartózkodnak csupán a besötétített üzlethelyiségben, válna nyilvánvalóvá mindkettőjük számára, hogy viszonyuk megváltozott. Ha kinyitná is a boltot, semmilyen Árpád akkor is tudja már, hogy bár az apja nagyhatalmú ember, nem tévedhetetlen. Önmagával szemben is vannak kétségei, és gyengesége éppen abban áll, hogy kétségeit erejével próbálja leplezni. A fiú már tudja. Ahhoz, hogy felnőhessen, el kell ebből a faluból mennie. Maga mögött tudni mindent, amit készen kapott, szabadulni mindattól, amitől most úgy érzi megfullad. Át kell mennie először is a szomszéd faluba, bezörgetni a Hórusz portár, és azt mondani Eszternek. Itt vagyok, másként nem tehetek össze velem világgá. És ekkor már mindegy is, mit mond a lány. Mert pusztán azzal, hogy képes volt rá, hogy megtegye, amit kigondolt, amit megálmodott, amit akart. Csupán csak azzal, hogy képes volt álmodni, fantáziáját szabadjára ereszteni, majd a képzeletében lepergetett filmben alakított szerepet a valóságban is eljátszani, elérte, amint embernek el kell és el lehet érni ebben az életben. Mert ha Eszterrel találkozván képes erre, egyszer s mint arra is alkalmassá vált, hogy mással találkozzon, ha Eszter nemet mondana. Mert ugyan arra vonatkozó ígéretet senkitől nem kapott, hogy az élet nem lesz fájdalmas, immár azt is tudja, hogy elviselhető, s hogy minden a pusztulás és újjászületés örökkörforgásának triviális képletével írható le. S hogy mindazzal, amitől tiltották, amitől óvták, amitől féltették, épp azzal, amit elleneztek, tudja majd kivívni apja és anyja megbecsülését is, ha százszor tagadják, s ha kitagadják, úgy is, akkor is. És semmilyen Árpád ekkor kacagni kezd. A végig gondolt gondolattól, attól, hogy már is álmodni tudott és képzelni, mert sosem tapasztalt megkönnyebbülést érez. Olyasfajta megkönnyebbülést, mint az, aki labirintusból keveredik ki, noha nem is sejtette, hogy útvesztőben jár. Ezen a földön bármi lehetséges, tudja már. Az is lehetséges, hogy apjának azt mondja, amit a következő pillanatban mond, miközben körbe mutat a nyitásra előkészített árun. Tegyen, amit akar, édesapám. Én elmegyek. Én szeretem és tisztelem magukat, de a saját életemet kell élnem, nem magukét. Ha meg a boltról volna szó, ott vannak a könyvek az almáriumban, az egész számvitel. Én csak a fizetésem vettem ki. A pénz a számlám van. Azzal leakasztja a fogason lembászon zakóját, szalmakalapját, és kilép a déli verőfénybe. Súlyosan és vastagon telepszik a rezgő forróság a falura, ám ő hegykén és zsebredugott kézzel megy, könnyed léptekkel, mint a súlyoktól szabadult volna. Semjén István elképed, megdöbben, szólna is utána, meg nem is. Áll a nyitott ajtóban, maga se tudja, mit tegyen, ráadásul hiába nyomná el ellentmondásos érzéseit, haragja és értetlensége mellett furcsa mód, büszke is a fiára, aki életében először férfiként viselkedett. Mert ugyan sejti, hogy a Hórusz Eszter iránti érzések bújnak a dolog mögött, mint ahogy azt is sejti, hogy fia kudarcot vall próbálkozásával, és előbb-utóbb visszajön. De váratlanul feldereng az emlék, hogy egyszer ő is maga mögött hagyott mindent egy lány miatt, és bevágta a szülői ház ajtaját. Ám hogy a saját fájdalmas tapasztalatából eredő szülői féltés, vagy netán a fiaskója miatti csalódottság és a be nem ismert féltékeny irigység munkál benne, hogy netán a fiának mégiscsak sikerül, amivel ő maga kudarcot vallott, ez valami oly bonyolultsággal gubancolódik össze lelkében, hogy abban rendet tenni és tisztán látni önnön érzéseinek gyökérzetét tekintve képtelenség. Zavarodottan behajtja az ajtót. Igaza van a fiának. Neki kell itt maradnia. Neki viszont itt kell maradnia. Ő akarta így, bárhogy lesz is. Vállalnia kell a felelősséget. Semmilyen Árpád a vasútállomás felé indul. Szembe találkozik a lovaskocsival. A bakon ülőknek előre köszönt, mint soha még, a két idegen előtt pedig megemeli a kalapját. Visszabiccentenek, s ez neki elég. Találkozni akart velük, és köszönteni őket, akárha adósságot törlesztene. Ezt is elképzelte még odabent a pult mögött. Elképzelte, és lásd csodát, megcselekedte. Semmilyen Árpád egy pillanatra boldogságot él át. Ugyan van-e annál nagyobb dolog, mint képzelni, álmodni, és szabad akaratunkból véghez vinni mindazt, amit elménkben elterveztünk? Most már nyugodtan indulhat hazafelé, hogy akár rögtön kerékpárra üljön, és áttekerjen a szomszéd faluba. Eszterékhez. A kocsma előtt csoportosulók nem tudják mire vélni a semmilyen gyerek különös viselkedését és távozását, mint ahogy apja feltűnése is megzavarta őket. Csak kapkodják a fejüket az események láttán. A kocsi közben a drogéria elé ér. Suba Mihály meghúzza az istrángot, a ló megáll. A kocsmától jó 70 méterre lehet az üzlet, minden fontosabb gesztust látni majd, s a hangos szó esik, az is ide hallik. Mindannyian feszült figyelemmel vannak, némán, lélegzett visszafolytva várják a pillanatot, amikor a jövevények belépnek a boltba. Ám alig, hogy megáll a kocsi, már indul is tovább. A kocsma előtt állók teljesen összezavarodnak. Igaz, jó 70 méterrel arrébb Suba Mihály sem ért semmit. Robbanásig feszül az idegességtől. A jegyző munkát szerez neki, ő meg azok szolgálatába kell szegődjön világcsúfjára, akik szembeszállnak az övéivel, kizsuppolják őket talán a házaikból is, a jegyző úr fiát meg az üzletből, ahol évek óta dolgozik. Suba Mihály nem ért semmit az egészből, és fél. Fél a jegyzőtől, fél a falubeliektől, de leginkább ő is ezektől fél, itt a háta mögött. Mégiscsak nagy hatalmuk lehet, ha csak úgy egymagukban hazamerészkednek ide, ahonnan olyan csúfosan menniük kellett, és egy-kettőre visszaveszik, ami az övék volt. Suba Mihály maga is olyan földön gazdálkodik, aminek néhány éve még más volt a tulajdonosa. Hogy ne aggódna ő is, hogy ezek visszajönnek? Egy esztendeje túlzásnak tartott, hogy kiverik őket a házukból, és ki tudja, hová viszik őket, még ha az igazságosnak gondolta is, hogy a vagyonokból juttatnak a maga fajtának. Nem járja, hogy nekik mindenük meg legyen, akinek meg az ő kapja is ezen a földön hajtotta az igát, az nyomorogjon. Félelmében és zavarodottságában azonban most semmit sem ért. A két idegen pedig noszogatja, hogy induljon tovább. Hát akkor hová megyünk? Kérdi csodálkozva. Tudja, merre volt itt az imaház? Kérdi a fiatalabb. A maguké? Az. Tudom, hát megvan ma is. Hát a jesiva?
Az, ahol tanultak?
Igen.
Azt is tudom.
Na, akkor induljunk arra. A kocsis még mindig nem ért semmit. De legalább megmondták az úti célt. Megpattintja az ostort, a szekér meglódul. Ők fizetnek, ők húzatják a nótát, vonja meg a vállát, s magában beszél. Neki aztán édes mindegy, merre mennek. Majd csak vége lesz valahol a fuvarnak. Semmilyen István a drogéria kirakata mögül nézi, hallgatja a jelenetet. Ő sem érti, amit lát. Mi a rosszabbat akarnak ezek? Végig menni az egész falun díszmenetben. De éfesen megmutat, hogy visszajöttek tele áruval, és csak utána foglalnák vissza, mi az emlék. Valahogy úgy, mint ifjúkora képes történelem könyvében a gladiátor, aki körbejárt a Kolosseumban, mielőtt megadta volna a kegyelemdöfést. Ezek most akarnak bosszút állni még a római arénába küldött fajtájuk beliekért is. A tavaly gitárokkal a hátuk mögött. Pedig eddig nem így ismerte őket. Nem kedvelték soha a Csindandrattát, a hírverést, szerették csendben intézni az ügyeiket, mert tisztában voltak vele, nem nézik őket jó szemmel. Bárki tudja mindazok utána, ami általak történt velük, mit éreznek és mit akarnak tenni. Most meg elmennek. Ki érti ezt? Egy pillantást se vetettek az üzletre, mintha nem is érdekelné őket. Mintha nem is ezért jöttek volna. Semmilyen István csak állapultnak támaszkodva könnyű nyári zakúja alatt a hideg veríték átnedvesítette hátán az ingét. Remeg a lába, le kell ülnie. Az asztalon álló üvegkoncsóból tölt magának egy pohár vizet. Eddig, míg készült az összecsapásra, elnyomta idegességét, kétségeit. Most azonban mindaz a feszültség, amit a jövevények érkezése, az egész várakozás keltett benne, és amit végül nem fordíthatott ellenük, önnön maga ellen fordul. Szúr a szíve, légszom gyötri, végtagjai elgyengülnek, s közben gyűlöletet érez. Mert végtére is mindent ők okoztak, azzal, hogy megjelentek, azzal, hogy visszatértek, azzal, hogy egyáltalán vannak. A lovaskocsi befordul egy szűk mellékutcába. Suba Mihály az egyik házra bők, aminek nincs utcára nyíló ablaka.
Itt imádkoztak, és abban a másik épületben tanultak.
Odalépnek a kerítéshez. Nézik az imaházat, aminek tetején az ígre nyíló csapóajtót, amit egykori gazdája pusztai vándorlás ideglenes hajlékára emlékezve sátoros ünnepkor használtak, nátköteggel fedve be a hasadékot, valaki kitámasztotta. Talán, hogy a forró nyárban szellőzzön és kiszáradjon a több mint egy éve használaton kívüli dohosodó épület. Ugyanaz jut eszükbe. Ez az ideiglenesség immár örökkétig tart, sejtik meg, de nincs rá szavuk. Intenek a kocsisnak, hogy indulhat.
Most hová?
Kérdi bizonytalanul. A temetőbe, feleli a borostás képű. Suba Mihály bólint, ostort pattint, neki lódul a kocsi. A fiatalabb kalapos kérdőn fordul az idősebb felé. Az bólint, mire a másik halkan dúdolni kezd valamit, aminek dallamát csak az öreg hallja, vagy tán nem is hallja, csupán ismeri azt a dallamot, mert ő is így tanult a jó 60 esztendeje. Bárki más legfeljebb panaszos kántálásnak, éneknek aligha nevezhető mormogásnak vélni. A bakon ülők nem fordulnak vissza. Érzik nem az ő dolguk, ami a hátuk mögött történik, sőt, vagy nem az ő nyelvükön szólnak, kirekesztve is érzik magukat. Sosem mondták, miről énekelnek. Hát, igaz, soha nem is kérdezték tőlük. Nincs is rá talán szó megkérdezni az ilyesmit. Elhalkul olykor az ének, alig hallatszik. Máskor legfeljebb a szájmozgásról lehet következtetni, hogy mondja, mormolja szüntelenül, amit kell. Az idősebb olykor biccent, olykor maga is bekapcsolódik, máskor meg inkább úgy tűnik, a fejét ingatva rázva vitatkozik. Nincs messze a temető. A falu szélén, a házakon túl keleti irányba, egy kissé hullámzó földsávon az első parcella, alacsony kőkerítéssel elválasztva a földúttól. Tágas tér nyílik a temetőből, melynek az ég alja szegi csak határát. A környék legjobb földje ez. Soba Mihály sosem értette, miért pont itt kellett kiszabni a temetőjük helyét.
A falu többi halottja nem itt fekszik. Különbség ez is, gondolja.
Megállnak a rozsdás kapu előtt, belökik a lógó szárnyakat. Rakják le a ládákat, és hordják be oda a ház mellé. A halott mosdató kőépületre mutatnak. Suba Mihály gépiesen engedelmeskedik az utasításnak, bár semmit nem ért. Nem kérdez, nem is kíváncsi már. Csak túl akar lenni a munkán, szabadulni tőlük mi hamarabb. Némán dolgoznak. Lekerül a 11 láda a platóról. Ásoljuk van?
Kérték, hát hoztunk.
Na, Akkor ássanak egy sírt. 2 méter hosszú és 1 méter széles, 2 méter mély legyen. Mondjuk oda. Mutat a szakállas az első sor kövei előtti érintetlen tisztásra, mely azért elég távol van már a kaputól. Subamiáj felkapja a fejét. Először néz a szemükbe, mióta elindultak az állomásról. Mit akarnak ezek? Kit akarnak oda temetni? Hallott ő is kölyök korában arról, hogy keresztény gyerekek vérét veszik, hogy a húsvéti pászkájukba csorgassák, de most se gyerek, se húsvét. Ezek meg aztán végképp nem úgy néznek ki, mint akik bárkinek a vérét tudnák venni. Sose értette a történetet, csak félt tőle. Köztudott, hogy ezek nem eszik a vért. Nekik a vér a lélek. Sírt? Kérdi kétkedve. Azt. Egymásra néznek a sógurával. Az most sem szól egyetlen árva szót sem. Subamiáj rá nem számíthat. Ez csak arra gondol, hogy micsoda munka akkor a gödröt ásni ebben a rekkenő hőségben. Ha választhatna, nem ezt a munkát választaná. Leveszik az ásókat a kocsiról, és a kijelölt helyhez lépnek. Itt jó lesz? Kérdi Subamiáj visszafojtott indulattal. Eszébe jut, hogy a fronton magukkal ásatták meg némelyek sírját, aztán belelőtték őket. Ezeknél legalább nincs fegyver. Jó lesz, bólogatnak. Ásni kezdenek. Nem merik levetni az ingüket, csak a lajbéjukat, bár veszettül tűz a hátukra a nap. A mozokon zakó és kalap is van, igaz, ők csak a ládákat bontogatják. Még dolgoznak, a temető utca legközelebb eső házánál különös kompánia tűnik fel. A jegyző vezetésével jönnek a falubeliek. Lehetnek vagy tucatnyian, de ott tisztes távolban még az eseményektől megtorpannak. Meglepetten látják, hogy az idegenek valóban a temetőbe jöttek. Subamiáj derékig áll már a gödörben, amit sógorával felváltva ásnak, amikor amazok az utolsó ládát is felbontják. Szótlanul, összehangoltan dolgoznak, mintha nem először végeznék ezt a munkát. Összehajtogatott csíkos imakendők kerülnek elő. Szétterítik őket a kiégett száraz füvön közvetlenül a ládák mellett. Csattanva bicska nyílik a fiatalabb kezében, Subamiáj a hangra felkapja a fejét, és még láthatja, mint egyenként leguggolatta leszok mellé, és belevág az anyagba. A temető alacsony kőkerítésének túloldalán egymás mellett állnak a helybéliek. Mint ha megéreznék, hogy figyelik őket, a két jövevény felpillant. Jó napot! Köszön rájuk a jegyző. Nem szólnak vissza, csak biccentenek, aztán egymásra néznek, és folytatják a munkát. Egyenként húzzák a kiterített, lepedő méretű imasálak mellé a ládákat, és kezdik kicsomagolni a szállítmányt. Tenyérnyi, téglácska méretűre darabolt, rózsaszín és szürkés között váltakozó árnyalatú szappanukat ragnak egymás mellé, melyeken az ipari zsírok és mosószerek birodalmi hivatala felirat olvasható németül. Gyors mozdulataik nyomán egy-egy láda percek alatt kiürül. Akkor a táleszok 4 sarkát, akár egy batyut egybefogják és összekötik. Már az ő arcuk is vörös, homlokukon, tarkójukon patakzik az izzadság. Subamiáj feje búbja látszik már csak ki a gödörből, amikor az utolsó láda tartalmát is átcsomagolják. 10 batyú áll egymás mellett. Megvan mind? Kérdi az öreg, megtörölve a homlokát. Meg, pillant körbe a biztonság kedvére a fiatalabb. Összesen 1417 darab, megszámoltam. Felállnak, a sírhoz lépnek, segítenek kimászni Subamiájnak. Oda viszik a csomagukat a gödörhöz, és ezúttal a borostás arcú ereszkedik alá. Zakója zsebéből zsebkendőbe kötött jeruzsálemi földet vesz elő, azt helyezi el először, utána kezdhetik adugatni az összekötözött táleszokat. Csak óvatosan, szól az öreg aggodalmaskodó hangon. Miután mindet leadogatták, és valamennyit elrendezi, kisegítik a gödörből. Kissé tanácstalanul néz az idősebbre, mintha az mondhatna valamit, amitől megkönnyebbül, de nem mondhat semmit. Ehelyett lehajol a földhányáshoz, felmarkol belőle, és a sírba dobja. Így tesz a fiatalabb is. A kerítés mögül némán nézik a jelenetet. Suba Mihály nem bírja szó nélkül. Mintha nyögne, úgy kérdezi. Csak annyit mondjanak, miért pont ennyi? Ennyien voltak a környékbeli falvakból. Néz rá az összakálas, igyekezve visszafolytani érzéseit, de a szeme elhomályosul, ahogy a másik öregre néz. Mintha egy pillanatra feltámadna benne a megértés és az együttérzés iránti remény, de készfejével elmorzsolja könnyeit és megköszörülje a torkát. Temessék be a sírt. Suba és sógora szaporán dolgoznak. A fiatalabb az idősebb mellé húzódik, hát annak szüksége van a segítségére, de az öreg rezzenéstelenül áll, míg amazok felpúpozzák és símára egyengetik a földhalmot. Felrakodják a szerszámokat a kocsira. A fiatalabb odalép hozzájuk, a zakója belső zsebéből pénztárcát vesz elő és fizet. Visszamegy a sírhoz, egy darabig némán áll ő is az idősebb mellett, aztán megérinti a vállát. Mir muss gehen, Tate? Az öreg szó nélkül sarkon fordul és elindul kifelé. A temetőkapon kívül álló csoportból odalép hozzá a jegyző. Kérem, mint a község elöljárója, engedje meg, hogy kifejezzem együttérzésemet. Gondoskodni fogunk róla, hogy az áldozatok emléke méltóképpen fennmaradjon. Mint ha tűnődne, Samuel Herman egy pillanatra tétovázik, hogy elfogadja-e a felé nyújtott kezet. Azután kényszeredetten belenyugszik. Biccent. Kezet fog. A temető egészét gondozni persze nem tudjuk, de mindent el fogunk követni. Különösen, ha valami segítséget kapunk ehhez. Mondja a jegyző. Az apja háta mögött álló fiatalemberen, kalapja árnyékától és a borostától nem látni, hogy arcizma rángatózik. Az öreg hunyorog, kihúzza kezét a másik kezéből. Az előbb zavarban volt, ez a hang azonban ismerős. Tekintete végigfut a jegyző mögött álló férfiak arcán, azután csak annyit mond, köszönöm, majd intézkedem. Akárha sorfalat állnának, úgy megy el előttük a két fekete kalapos, fekete öltönyös ember, végig a temető utcán, aztán jobbra még egyszer az imaház és a jesiva épület előtt, majd a fő utcán balra, utóbb megint jobbra a nyárfa soron, egészen a vasút állomásig. Nem néznek vissza egyszer sem. De végig a hátukban érzik az őket kísérő falubeliek tekintetét. A második világháborús angol propaganda terjesztette el, hogy a haláltáborokban elpusztítottak maradványaiból a nácik szappant főztek. Történeti kutatások nem támasztják alá ezt a feltételezést. Ennek ellenére 1945 után sok helyütt temettek emberi maradványként jelképesen szappanokat.
Hazatérés. Szántó T. Gábor novelláját Alföldi Róbert olvasta fel. A műsort Borlai Kinga, Lehocki Orsolya, Marsal Éva és Váli Marian készítette.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac radio.hu elektronikus posta címen.
Most pedig a késő esti krónika következik.